az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a T-Rádió Nahát című műsorát hallják Nagy Csillával, Zombori Gáborral, valamint állandó vendégünkkel, dr. Balogh Sándorral. Ugye az előző adásban beszélgettünk a mentőzésről, illetve annak a hátteréről, és említetted, Sanyi, hogy az egyik alkalommal egy szamuráj karddal vált benneteket az egyik beteg. Amikor ti elindultok a mentőállomásról, ugye nem számítotok arra, hogy milyen környezet fogad benneteket. Hogyan tudtok védekezni egyáltalán egy ilyen helyzetben, vagy mire van jogotok, mihez?
Hát az tény, hogy azért segélynyújtás, mert valahol baj van. Tehát el sem várhatjuk, hogy ott terített asztallal és bársony szőnyeggel várjanak. Van azért némi segítséget ad az, hogyha az őrség is a felkészültsége tetején van, mert akkor már azért valamit ki tudnak kérdezni. Ebben az esetben is tulajdonképpen az volt a szerencsétlen, hogy mondta a bejelentő, csak hogy elsikadt az információ. És azért volt olyan meglepetésszerű, ahogy föltépte az ajtót az elmebeteg, és azt mondta, hogy káposztafejűek vagytok, vagy nem káposztafejűek, mert akkor lekaszabollak benneteket. De az volt, hogy alapjában ez hozzátartozik. Tehát ez nem is tudom, hogy pótlék volt egyáltalán a munkánk, mert már ebben a mai világban meg pláne elismerjék azt, hogyha valaki veszélyes helyen dolgozik, akkor ezt már el sem várja az ember.
De mondhatjátok azt mondjuk, ha bementek egy ilyen helyre, hogy ide már pedig mi nem megyünk be, mert olyan helyzet van, hogy mi is veszélybe vagyunk? Kérhettek ti segítséget?
Az más, amikor már kiderült, tehát, mert mondom, alapjában nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. Ha kimegyünk, és egy konfliktus helyzet van, vagy bűncselekmény fennforgás van, tehát valaki éppen olyan támadóan lép fel, ami tulajdonképpen már a köztörvényes bűncselekmény kategóriáját kimeríti, ott nem, hogy szólhatunk, hanem kötelező is szólni. Tehát a mentős nem kezdhet el ott igazságot osztani, meg bunyózni, meg mit tudom én. Tehát ez, az más, hogy a testi épsége védelmében hevenyen okozhat valamit, de alapjában véve akkor feltétlenül rögtön értesítjük a hatóságot, addig levonulunk, és csak hogyha a közvetlen életveszély van, akkor avatkozunk be.
És neked volt ilyen eseted, mikor kellett segítséget rendőrit kérni?
Hát hogyne. Nagyon ritkán, nem is, most nem nagyon jut ilyen az eszembe, de persze, hogy volt olyan, hogy már előre jelezték, hogy olyan felindult állapotban van, aki csinálja a balhét, hogy itt nyilvánvalóan erőt kell alkalmazni. Sőt, ugye ebben az esetben most így eszembe jutott, az is volt, hogy végül is nem is én vittem el, hanem a rendőrök, mert ilyen esetben, mert nem csodálkozva néztél rám, de hát azért, mert a segélynyújtásnak az is a lényege, hogy sokszor kiderül, hogy nem segítség kell, hanem valami, az életnek valamilyen menete akadt el, és ott is egy garázda személy balhézott, és alapjában éve nekem csak annyi dolgom volt utána, amikor a rendőrség kiérkezett, és lefogták, hogy megállapítsam, hogy ezt a betegsége miatt csinálja, vagy pedig azért, mert egy gonosz ember, és akkor a fogdában a helye. És akkor ezt is csinálták vele.
Nektek ugye minden segélykérésre ki kell mennetek, például nagyon nagy probléma az, hogy ugye hajléktalanokkal, ha találkozunk, nem tudjuk, hogy mikor van az a pont, hogy segítséget kell hozzáhívnunk, nem kell hívnunk. Ezt egy laikus ember honnan tudja megállapítani? Te mit tanácsolsz?
A laikus se honnan. Hát sokszor még mi sem. És a hajléktalan az egyik hát nehézség a munkánknak. Hát itt a társadalom tűrőképessége az, ami ebben, meg segítőkészsége az, ami ebben meghatározó. egy hajléktalan gyakorlatilag olyan helyzetben, olyan státuszban van, hogy akármikor elviheti a mentő, mert se egészségileg, se szociálisan nincs valami kicsattanó helyzetben. Hát ennek megfelelően történik hajléktalanokkal kapcsolatban össze-vissza hívogatás is, tehát hogy mit tudom én, nem tudtam elnézni, hogy ott ül a lépcsőn. Tehát, és ott az a kínos tulajdonképpen, ami a mi munkánkban a borzasztó, amikor nem tudunk segíteni, tehát amikor kiderül, hogy csak aludt szegény, tehát ott a köztéren aludt, és akkor, mit tudom én, valaki meglátta gyakorlatilag ezt a 112-t, ingyen lehet beütni a telefonba, és akkor gyorsan telefonált egyet, de alapjából meg se kérdezte tőle, hogy van-e valami gondja, vagy miért csinálja azt, amit csinálott. Hát azt is nekünk türelemmel szépen végig kell csinálni, sőt, ugye sokszor még az embereknek a nem tetszés nyilvánításait is végighallgatni, mert ugye a hajléktalanokkal azon kívül, hogy ők olyan szomorú sorsúak, a társadalom részéről is van egy hát ellenállásnak, vagy ilyen álságos együttérzésnek nevezhető reakció, ami ugye arról szól, hogy vigyék el innen, csak itt ne legyen című. Ez a mentősök egymás között a gestápó effektusnak szoktuk nevezni, hogy jöjjön ki valaki és vigy el című. De az, hogy az élete nem oldódik meg, hogy attól az, akinek ott útba volt, annak a felelőssége se csökken, az ilyenkor nem játszik szerepet, nincs semmi jelentősége. Ott olyankor az a lényeg, hogy vigyük el. Nagyon kevés az a lehetőség, amit ilyenkor kimeríthetünk, mert alapjában véve, akit igazán el tudunk venni, akit befogad a kórház, még a hajléktalan kórház is, az szerencsére most már egy jó 10 éve. Hogyne, Dózsa György úton.
És ide csak hajléktalanok mehetnek? Vagy
nem, hát ez egy alapítvány, erre lett alapítva, tehát egy olyan jó 10 éve kialakult most már egy olyan kör, hogy ez, mert olyan tömege van lassanként ezeknek a szerencsétlen embereknek, akik az utcára szorultak, hogy az ő ellátásukat is meg kell oldani valamilyen módon. Én azt látom, hogy a hajléktalanok is remekül reagáltak, mert egy 10-15-20 évvel ezelőtti, az akkor ugye az még a 2000 és 2000 előtti, de már a bőven a rendszerváltás utáni időszakban rendkívül hanyagok voltak iratok terén. Most azt látom az utóbbi években, hogy egy biztos van a hajléktalannak, tajszáma. Tehát, hogy ha nincs semmilyen papírja, holmia, se pénze, se semmilyen nincs, de tajszáma van, tehát azt már elérték azok a szociális befogadó helyek, foglalkoztató helyek, hogy legalább emberi nyilvántartásba tudjuk őket venni. Tehát legalább a tajszámukon keresztül, tehát amikor megbetegszenek, akkor ne azzal álljon hozzá a kórház. Most ugye olyan szigorú az egészségügyi rendszer, talán a hallgató is látja, amikor elmegy orvoshoz, nem is állnak szóba vele addig, amíg be nem írták a komputerbe. Egy ilyen udvariatlanságnak is veszik az emberek, pedig az az igazság, hogy tényleg az orvos még rá se tud nézni addig, mert az, amit csinálunk egészségügyi szempontból a beteggel, az pénzbe kerül annak a cégnek, aki alkalmazza az orvost, és azt meg csak akkor tudja elszámolni, hogyha tajszámmal, tehát a TB felé bejelentetten be tudja könyvelni. Tehát az összes orvosi program, amiben megnyílik az, hogy egyáltalán vizsgálok, hogy valamilyen beutalót adhatok, vagy receptet adhatok, úgy működik, hogy először is be kell ütni a tajszámát. Tehát az azonosítóját a betegnek, különben nem tud az orvos semmit se csinálni.
De erre a hajléktalan kórházba ugye akkor is mehetnek, ha nincs tajszámok. Tehát ez pont...
Hát azt mondom, hogy viszont ez most már megvan oldva. Tehát hát mert ott, tehát nem csak a hajléktalan kórházban, hanem a szociális munkások, gondolom, akik ezeken a közterületeken földerítik, gondozzák őket, tehát ők intézik ezt. Ennek most már tényleg látszik a hatásfoka is, mert újabban ez van, hogy akármilyen szörnyű állapotban találunk is ilyen számkivetett embert, alapjában véve a az egészségügyi szempontból bekönyvelhetősége az kivihető.
Don't want a segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
És itt ebben a kórházban van, hogy... És most nem degradálva mondom, hogy van, hogy
ugye csak... De én nem ott dolgozok, tehát úgy kérdezi, ez hogy persze. Ezt nagyon érdekel, akkor egy hajléktalan kórházas orvost kéne kikérdezni, tehát nehogy azt hitt, hogy én a félisten vagyok, aki mindent fogok tudni.
De nagyon tájékozott vagy. Hát tehát amit te tudsz ebben a hajléktalan kórházban van, hogy maga annyi történik, hogy tényleg úgy rendbe rakják, hogy tisztán kerüljön onnan ki?
A hajléktalan kórház nem azt jelenti, hogy másféle ellátás van benne, mint a többi kórházban, hanem hát ez magától értetődő. Hát természetesen, ja, ha úgy érted, hogy úgy kell, bemegy a hajléktalan kórházba, és mint a mesébe, átváltozik királyfivá, és úgy jön ki, az rosszul mondani, nem. Tehát ez nem arra van. Nem arra van, hanem arra van, hogy az ember, akinek mondjuk a lakóhelyhez kötötten lennének egészségügyi szolgáltatásai, mondjuk van egy lábszárfekéje, és azzal neki az STK-ba kéne járni, akkor rögtön azt kérdezik, hogy hova tartozik maga. És akkor kiderül, nem tartozik sehova se, mert még bejegyzett lakcíme sincsen. Tehát így értendő az, hogy ő nekik egy központot csináltak, ahova viszont akkor is be lehet jelentkezni, hogyha nincsen lakcíme.
Értem, akkor most a hajléktalanokat egy kicsit elhagyva, amikor kimentek egy esethez, akkor arra van időtök, vagy van igény, az biztos, hogy van, de egyáltalán ott a nagy sürgésforgás közben lehet az emberek lelkét is ápolni, hogy mondjuk egy kicsit a rokonok hisztiét kezelni, vagy ezt hogy tudjátok megoldani?
Hát igen, alapjából a segélynyújtás az arról szól, hogy beavatkozunk egy vészhelyzetben. Tehát inkább fordítva mondanám, mert ezt most úgy mondtad, mintha a mentős az egy szamaritános lenne, tehát ez pap, akiről beszélsz, kimegy és gondolsz az emberek lelki világát, de közbe terjeszti a vallást is, tehát azt mondom, se kell, hogy felhívja a figyelmet, tehát semmi sincs ingyen, mert meg kell térni. Tehát...
De a ti munkátokhoz is, és a segítségadáshoz is kell az, hogy a fületekben ne kiabáljon a rokon, ne hisztizzen, menjen arrébb, ne ölelgesse a beteget.
Hát az nem a lelki világuknak az ápolása, mert sokszor még eléggé zokon is veszik.
De helyre tehát, kell tenni valahol, irányba rakni, ha mondjuk rá van borulva a betegre.
Értem. Ez megint ugyanaz a kérdés, amit előbb mondtam, hogy ez nem lehet, hanem ez meg muszáj. Tehát ez hozzátartozik, enélkül nem tudunk dolgozni. Hát ez változatos palettán történik. Reagálunk. Tehát az a lényege, hogy reagálni kell. Ezért nem tudja ezt akárki csinálni, és nem lehet akármilyen lelki állapotban csinálni, mert erre nincs standard. Tehát olyan vegyes környezetbe megyünk ki, ahol az elesettségen keresztül, az oktondiságtól, előveszi a könyvet és mondja belőle, hogy mit kéne csinálni, tól a...
És akkor rászólsz, hogy köszönjük, nem kérjük a segítséget?
A elájulig minden előfordul. Alkalmasint bizony szükséges, és az sőt, ilyen esetben is kérhetjük a hatóság beavatkozását. Erre is volt már példa, hogy olyan szinten akadályozta az maga, aki kihívott utána, hogy ellássuk a vele együtt lakó személynek az egészségügyi ellátását, hogy hatósági beavatkozással lehetett csak távol tartani.
Most a ti munkátok ugye fizikailag és szellemileg is nagyon megterhelő. Hogyan tudjátok most tényleg csak a szellemi részét nézzük, hogyan tudjátok a megrázóbb eseteket feldolgozni?
Hát
van
sehogy.
Segítségadás, vagy bármi?
Ja, nekünk?
Igen.
Pszichológus, házi pszichológus, aki kibeszéli a lelkükből. Ugyan? Hát, nem, szó sincs róla.
És te hogy vezeted le, mondjuk?
Nem foglalkozik velünk senki. Hát az egyik nagy segítség ebben, hogy van munkaidő vége. Tehát azért nem végtelen, tehát attól, hogy az ember ebbe a hivatásba szegődött el, vannak lazítási pillanatok, tehát eljön az a pont is, amikor az ember elkezd abba gondolkozni, hogy na vajon bent van-e a váltóm, tehát hogy lelépek. Az ember elgondolkozik azon, hogy végül is kapok érte fizetést, ezért rossz érzés, hogy amilyen fizetés van, tehát ez egy örök probléma ebben az országban. Szinte már szégyeli az ember azt, hogy nem tudnak róla gondoskodni, hogy ilyen szinten megy a hozzáállás, hogy ez ennyire fontos. Csak. De alapjában véve, amikor nagyon tragikus dologgal mondjuk egy tizenéves gyerek elveszti a lábát egy vasúti balesetben, és egyáltalán össze kell hozni, úgyhogy hogy élve is maradjon meg úgy belegondol az ember, amikor majd föl fog ébredni a sokból. Nem lehet azt sohasem feldolgozni, tehát ezt viszi magával az ember az életbe végig.
Emlékszel egyébként?
Nem kell mentősnek menni akkor, hogyha nem bírja.
És így arcok megmaradnak benned?
Meg. Sokáig. És különösen az elvesztett betegeknél. Tehát ott, ahol meg nem tudott segíteni az ember, ott is az van, hogy azt viszi magával, az hozzátartozik. Úgy az orvos részéről, mint az ápoló, meg a gépkocsi vezető részéről, aki ilyen egészségügyi tevékenységet folytat, annak ez a fiaskója az egésznek, hogy van egy ilyen része is, hogy bizony nem is az a legborzasztóbb, amikor reklamálnak, hanem amikor az ember saját maga szembesül azzal, hogy a segítségnek is van egy határa. És azt nagyon nehéz elfogadni. Azt nem lehet elfogadni, inkább úgy mondanám.
Yeah.
az Élet Rádiója. T-Rádió.
Ezt egyébként egymás közt megszoktátok akkor beszélni, vagy inkább hazaviszed?
Haza nem.
Haza nem?
Szó sincs róla. Ez nem az a munka. Még a sikereket se nagyon. Tehát szóba kerül, tehát nem mondom, hogy egy egészségügybe dolgozónál nem kerül szóba otthon, különösen, hogyha még a társak is, vagy a családban egészségügyes van, akkor szóba kerülnek betegek, de ez nem az a fajta munka, amit egy otthoni beszélgetéssel le lehet vezetni. Meg sem terheli az ember a környezetét vele. A sikert meg úgyse tudja átélni, ahhoz ott kell lenni.
Egyébként a lelki okok miatt van jellemző a lemorzsolódás a mentősökre. Ugye már az előző adásban is beszéltünk arról, hogy a kalandorok hamar lemorzsolódnak, és amiatt, ha tényleg azzal szembesül, hogy nem tud segíteni, és nem tudja feldolgozni. Létezik ez a lemorzsolódás itt is?
Hát igen, azért mondjuk abból kevesebb, inkább mostanában látok megjelenni olyan embereket, aki, mit tudom én, már előre azt mondja, hogy hát ha ő vért lát, akkor el fog ájulni. Most nemrég nevetgéltünk ott, egy ilyen sofőrt vettek föl. De az az igazság, hogy volt olyan társam, mondjuk nem sok, mert egy ilyen 20-30 éves palettán, ha visszagondolok, egy olyan 3-4 kollégám úgy ment el, hogy én nekem ez sok. De úgy, hogy már akkor dolgozott 5-6 évet. És azt mondta, hogy tudod, én ezt így nem bírom. És az összes terhet, amit az előző műsorban is érintettünk, meg most is átértékelve, tehát egyszer csak betetőzik nála az, hogy az emberi együttérzésnek olyan kifárasztását élte át, a megbecsülésnek olyan megalázó hiányát élte át, és azt az elszigeteltséget, amivel mondjuk nem tud a gyerekének azzal büszkélkedni, hogy ő, mit tudom én, viszont milyen jól keres, vagy tehát nem tudja családilag se feldolgozni, és akkor azt mondja, hogy elmegyek, és mást próbálok. Ilyen volt. Orvosoktól kevésbé látom, bár orvos is volt olyan, aki azt mondta, hogy olyan szinten, hogy fizikailag fáradt bele, és elmegy, és akkor próbálkozik valami más ügynöki, vagy valamilyen más állásba, ahol mit tudom én, az egészségügyi ismereteit másképpen tudja hasznosítani. Hát és többek között én is azért nem mentem el főállásba. Tehát azt éreztem, hogy az csak ledarálja a lelkemet. Tehát önmagában, még amikor én elkezdtem, akkor még 24-ben is dolgoztunk. Volt előnye, ugye, mert azzal meg szabad nap jár, de most ez a 12 óra, ez is jól le tudja darálni az embereket. Vagy reggel 7-től este 7-ig, vagy este 7-től reggel 7-ig. És folyamatosan megy.
Mit csináltál mellette?
Én patológus voltam az első éveimben, aztán meg igazságügyi orvos lettem. We'll be right back.
ami megment, T-Rádió.
És a három közül tudnál valami olyat mondani, aminek mondjuk a legkedvesebb volt a te szívednek? Ami mondjuk tényleg a legizgalmasabb, a legtöbb élménnyel járt. Aminek mondjuk kevesebb volt az árnyoldala.
A három foglalkozás közül?
Igen.
Legkedvesebb sosem volt. Úgy éreztem, hát én nagyon szerettem volna olvos lenni, én nagyon szívből csináltam ezt. Már a múltkori adásban is mondtam, hogy a felvételén teljesen zavarba voltam, mert mondtak, azt nehogy mondjam, hogy kicsi koromtól orvos akartam lenni, mert mindenki ezzel jön és kirúgnak. De így volt, és emiatt nem tudom, talán abban a szerencsében volt részem, hogy úgy érzem, hogy olyat, hogy én utálom ezt, hogy utálom a munkámat, olyat sose éreztem. Hogy utálom azt a szituációt, amiben dolgozok, azt elég gyakran. Tehát, és mindig az egzisztenciális állapotok miatt. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy tehát nekem nem volt ezzel soha ilyen önképfogalmazási problémám, hogy miért akarom ezt csinálni, hanem szerzetten szereztem ilyet, mert azt láttam, mintha csupa hitetlenek közé mennék el papnak. Bár ugye most lehet, hogy egy pap lesajnál engem, azt mondja, hát öcsi, ez a lényege az egésznek, hogy elmész, és mégiscsak megtéríted, és behajtod az akolba a báránykákat, és akkor mindenki hinni fog. Mert én nem így tekintem ezt, tehát én nem nevelek soha. Én nem akarom az embereket megjavítani. Tehát én nem okoskodok az embereknek. Én nekem van egy szakmám, egy hivatásom, ami az, hogy tudom, hogy az ember hogy működik. Próbálgatom tudni. Tudom? Ajaj, már kicsit elszaladt a ló, de ezt is föl kell vállalnom. Hogy ez én jól értek, tehát oda merek menni, amikor valaki, és ez nem csak a mentőnél vonatkozik, a családtagjaimnál is, hogy na mondd el, mi a bajod. És akkor, és ez egy jó érzés. Tehát ez van, ami pozitív benne. Nem tudok ügyszakmát megjelölni, ha azt kérdezed, hogy most a patológia, mindegyiknek van szépsége és árnyoldala, nem hobbi szakmista vagyok. Megkaptam, különösen családilag kaptam meg, hogy azért csinálom a hülye mentőt, mert nem bírok nélküle élni, mert csak az dolgozik ilyen gyalázatos összegekért, mint 1600 forintot kerestem, ha mondtam, amikor elkezdtem, de ez 96 óráért. Tehát, hogy mondjam, egy kőműves is kiröhögött volna vele, vagy egy, mit tudom én, ilyen ládahordó ember. De akkor se hobbiból csináltam, hanem mert készültem az ilyen, nagyon komolyan vettem, azt hiszem, kicsi koromban kevés bambább gyerek volt, mint én, ilyen kis balfék, aki mindig jól viselkedni, igyekszik jól viselkedni, és mindig megcsinálja, amit mondanak.
De most már egyáltalán nem ilyen vagy.
Elgonoszodik az ember öregkorára.
Nem erre gondoltam.
Mert az a naivitás, hát már vicces is volna. Tehát, hogyha egy 56 éves ember olyan naivon áll a világhoz, az inkább nevetséges, az nem vált ki semmit. Jó, szeretik, a nők szeretik, tehát az, hogy valakinek érzelmei vannak, meg emberi érzései, de alapjában véve azzal eligazodni, nem hogy családot eltartani, de fönntartani magát sem igen lehet. Tehát akkor tényleg úgy kell, hogy csuhába öltözni, és nagyon szerényen mezítláb, és várni, hogy mit áld az ég, de orvosilag negatív, az tiltott, mert akkor nem tudsz segíteni másokon, tehát saját magad sanyargathatod, de a betegek nem arra valók, sem a betegek, sem azok, akik a vészhelyzetben azt várják el, hogy jöjjön valaki és segítsen, és attól kezdve a tanácstalanságnak az a gyötrő pillanatai, percei múljanak el, és valamerre kibontakozzon az egész, hogy javulhat valamelyest a helyzet.
Ez a három dolog neked hogy jött időrendi sorrendben? Az egyetem elvégzése után Melyik volt először?
Az egyetem elvégzése után plasztikai sebész akartam lenni, mi soha se lettem életemben.
Igen, ezt mondtad.
Tehát alapjában véve, hát a patológia úgy jött, hogy azt
Az bocsánat, abban egyébként mi tetszett a plasztikai sebészetbe? Tehát az nem ez a mostani plasztikai
nem
sebészet
a...
volt.
De.
Ez a...
Nem változik a semmit.
Műmelleg, stb. Tehát ez
hát
a része?
Mindig is volt a plasztikában valami mű, az is. Nem, az engem nem az a része érdekelt, van a plasztikának egy rekonstrukciós vonala.
Balesetek után, például
a húzóhegek, hát tudod, hogy milyen csúnyán tudnak gyógyulni hegek. Mert amikor a nagy baj megtörténik, tehát be kell avatkozni egy embert, el kell kezdeni egy sebésznek szeletelni. Az a szószoros értelmébe, tehát alkalmas, mint hatalmas darabokat kivagdosni valakiből, mert mondjuk olyan szörnyűséges baktérium telepedett meg benne, hogy nem lehet másképp gyógyítani, csak az éppen kivágni, vagy mit tudom, ott nem az a cél először, hogy borzasztó csinos legyen, hanem hogy össze lehessen varni, hogy az életét meg lehessen menteni. Na most aztán ugye jönnek az égett emberek. Talán az most kevesebben óvatosabbak az emberek, de az én fiatal koromban nagyon sok ilyen olajjal égés, a legkülönbözőbb égések. Na, igen, mert már ez a fusi, ez nem nagyon divat, tehát mindenfélét szereltek az emberek. De a fogyasztói társadalomban megveszünk mindent, aztán dobáljuk ki a szemétre, tehát kevésbé fusizunk. A fusival, bár azért még most is van ám ugyanúgy stílfűrész, meg ez a vágógépes, az megindul, akkor rettenetes dolgokat tud csinálni, vagy ha elpattan a korong benne, akkor olyan szeleteléseket okoz az embereken, hogy csak na. Úgyhogy hát ezeket lehet megoldani később egy olyan szakmában, ami arról szól, hogy egyrészt ért valaki a sebészethez, a másik pedig az, hogy alapjába éve egy nagyon komoly esztétikai és a test szövetével való bánásnak a készsége van benne, és akkor tulajdonképpen, ami mondjuk olyan heg volt, hogy alkalmas, mint egy adott mozgást akadályozott, azt ki tudja váltani. Nagyon szép, az egy nagyon művészi dolog.
És akkor miért nem lettél plasztikai sebész?
Mert ahhoz előbb sebészeti állást kellett volna találni, meg tehát nagyon annak az útja eléggé kuráns, mert sok volt a fóka, vagy a szomszéd volt sok is a fóka kevés, tehát ott ez egy ilyen helyzet volt.
És utána melyik lépcső jött?
Hát a patológia, azért, mert az is a nagy szerelmem volt. A patológiában azt tetszett meg nekem, hogy ha azt alaposan megtanulja az ember, akkor tudja, hogy működik.
Patológusnak legalábbis mindenhez kell érteni.
Hát igen.
Fejünk búbjától a...
Ott nincs gégészeti patológia, meg szemészeti patológia, hanem van patológia. Patológia, és az mindent kell tudni. Na és hát ez volt az a varázs, amivel megfogott engem. Egy a ambivalens gyötrelmes kapcsolatom volt vele egyébként. Most komolyan, az egyetemen kétszer húztak meg, tehát az egyik a patológia volt.
És utána... A nagy szerelem?
Jellemző, hát nem a lányokkal is úgy van, hogy talán az kerül a legmesszebb, aki a legfontosabb a szívednek. De ahogy ez szokott lenni, ha ilyen kapcsolatban van az ember, akkor azt a különleges dolog történt velem, mert hát tudod, hogy aki megbukik, azt nem nagyon szokták a pótvizsgán dédelgetni, tehát inkább át kell bukdácsolni a gáton, mint olimpiai futammal átugrani. Velem viszont az történt, hogy jelest kaptam a pótvizsgán, és még TDK-zni is elmentem, tehát tudományos diákkörös is lettem, tehát ilyen kísérletes munkába is bevettek, mert alapjában éve én egész évben annyira érdeklődtem, tehát megnézték az évközi hozzáállásomat, és a jegyeim is olyan jók voltak, inkább a vizsgám volt egy kis konfliktusom a professzor úrral, akinek vizsgáztam.
Micsoda?
Hát ezt most nem részletezném.
De... Akkor már nem voltál annyira visszafogott ezek szerint.
Az arrogancia az nekem az egyik legutálatosabb emberi tulajdonság, amivel eddig életemben találkoztam. Nem mondom, hogy én is mentes vagyok tőle, de utálom, hogyha én is olyan helyzetbe keveredek. De arroganciával pedig az az alapvető hozzáállás, tehát egy természeti megjelenése, az ember önérvényesítésének az egyik módja, hogy rögtön kifejezi, hogy ő van és kus mindenkinek. Tehát, és ez, hát ez odáig vezetett, hogy én ott teljesen leblokkoltam, pedig hát nagyon, nagyon vágtam az anyagot. És igazából talán a pótvizsgámon is azért azt köszönhetem, hogy a legveszedelmesebb vizsgáztatóhoz kerültem. Volt egy docens, nem mondom a nevét, de abban az én időmben ő volt a rém. Tehát egyébként olyan is volt, hogy egy hölgy volt, de nagyon aranyos, és olyan csendesen, szeliden beszélt, és úgy rugdalta ki a hallgatókat, mint a húzat. És ahogy vizsgáztam nála, én is nagyon félt, hát amikor hozzákerültem, gondoltam, hogy kész, itt már megint bugok, majd próbálok harmadszor, de úgy is volt a vizsga, hogy szóval olyan volt, mint egy automata. Tehát, mint amikor bedobsz, ha 2 forintos dobsz, akkor működik, vagy ha 10 forintos, ha nem 10 forintos dobsz, akkor kipottyan belőle, akkor nem. Tehát lelket, tehát a szívszorogatóan lelketlenül tudta kikérdezni az anyagot. És annak ellenére mindent tudtam. Én nem is tudom, hogy váltotta ezt ki. Viszont a világ, tehát én nagyon kevés olyan szerény embert láttam, mint őt. Olyan volt, mint egy tudásgép. Ő neki benne volt minden a fejében. Az első szavaiból, ahogy reagált arra, amiket tudott az ember, rögtön föl is mérhette azt, hogy itt olyan lesz, mint amikor odaadnak egy mérőpoharat, azt bele kell pössenteni, azt akkor 30 milliliter, 30, ha 500, akkor 500, de se kevesebbet, se többet nem fog mondani. És ezt nem tudom. Ja, és hát ezt, aki olyan szorongva megy, és nagyon keveset tudogat, abba ez pánikfélelmet válthat ki. Én meg valami olyan lelkiállapotban mentem oda vizsgázni, hogy egy idő után elkezdte ez, hogy mondjam, simogatni is a lelkemet. Tehát, hogy kérdezett valamit, válaszoltam, és nem tudom, mai napig se tudom, hogy sikerült úgy a vizsgálni. Nem tudott olyat kérdezni, amit nem tudtam. Hihetetlen volt, félelmetes, és nagyon irigyeltem, és meg is jegyeztem ezt egy életre, és ott nem csak vizsgáztam, hanem tanultam is tőle, hogy az emberekkel szépen kell bánni, és attól, hogy szigorú az emberekkel, attól még lehet szépen is bánni. És nem kell nyalizni, és nem kell túlszottan leereszkedően, és nem kell játszani az eszét az embernek, és azt kell mindenkinek adni, ami, ahogy ő hozzááll a dolgokhoz. Olyan volt az a vizsgáztató, mint egy tökör. És ez különös érzés volt. Mondta is, hogy szerintem, hogy már miért bukott meg maga tulajdonképpen? Mondom, talán ne is beszéljünk. Nem tudtam talára azt, hogy jól, azt mondja, de hát akkor magán kéne jönni a TDK-ba, csak ne ebbe az intézetbe, menjen a másikba, nehogy a professzorról szem elé kerüljön. És akkor így hát ilyen formán abban az intézetből egész évben serinkedtem, ugye ott onnan eltűntem, és egy vadidegen helyen kezdtem dolgozni. Hát nem volt rossz az se, de hát így nem azt a fényét kapta meg, ami miatt egy diák az egyetemen elmegy tudományos diák körözni, hogy ott ragad, és akkor ott csinálja. Úgyhogy akkor el is határoztam, hogy patológia törölve.
T-Rádió. Társ a bajba.
Visszatérve a kérdésed, de hogy kerültem oda először? Hát meg álláskeresés, hogy egyszerűen nem volt máshol hely. És a dékáni hivatalban pont nálam volt a hónom alatt egy esti hírlap, akkor még esti hírlap volt, és akkor meg volt egy kis asztal, egy kis üvegszekrény alatt, amin az áthúzigált állások voltak, hogy már megtelt. Nagyon sokára jutottam odáig, mire ugye a pályázatok visszajöttek, amik hát a sebészetet ostromolták, és akkor gondoltam, azt láttam, hogy a papír az hosszabb, mint az üvegszekrény, tehát hogy van annak egy kerete. És akkor letettem az estírlapot, néztem, hogy nem lát-e valaki, mert akkor fejem vágnak ért, és felálltam a kis asztalra, benéztem, és ott volt egy vadonat friss állás. És mondom, akkor ez az enyém lesz. És akkor így lett az első állásom, kimentem. Ott a főorvos is csodálkozott, szóval már szinte, hogy már nem is aktuális ez. Mondom, ki van írva. És akkor így helyezkedtem el.
A patológiától egyébként általában idegenkednek az emberek.
Hát persze. Hát a patológia az a boncolás című, és akkor a boncnok, meg hentes, meg ugye viszel haza egy kis májat a cicának, meg mit tudom én. Szóval olyan...
Voltak ilyenek? Ezzel... Hát... Ilyen kérdések?
Hát ezzel minden patológusnak szembesülnek, hogy szórakoznak vele. Tehát ez hozzátartozik. Tehát, de hát nem ezért megy az ember, hogy csak ezeket hallja, hanem az egy nagy dolog, ugye, amikor hát nagyon nagy számú boncoláson keresztül elkezdi látni az embereket belőle. Tehát úgy, hogyha, hát én nem is tudom, én életemben biztos, hogy van 8000-et boncoltam. Az azt jelenti, hogy amikor egy beteget megnézek a mentővel, szinte látom belülről. Tehát már még elő se veszem a fonendoszkópomat, csak ezt a pár szót beszélek vele. Pláne, ha még oda is megy, megkeresi a személyigazolvány, vagy a iratokat kell elki, ott is mindig a mentőnél is az adminisztrációban, csak föláll és eltogyorászik a tudod, hogy mennyi mindent olvas az emberből. Tehát, hogyha megtanulta az ember belülről is, megtanulta a reakciókat, megtanulta az élettant, a kórélettant, a működés zavarokat, a belgyógyászatot, azt a rengeteg betegséget, akkor van mi hihetetlen érzés, ahogy az ember látja a másikat.
Akkor te most belém látsz?
Nem szoktam. Tehát azért nem. A nagyon feltűnőt volt olyan már, hogy villamoson is szóltam embernek, hogy olyan sárga, és menjen el az orvos.
Mit szólt?
Mondta, hogy köszöni szépen, tehát hogy ne mondjam már, és akkor mondtam, én mondtam is, ne ijedjen meg nagyon, csak orvos vagyok, és nem tudtam szó nélkül hagyni, ne haragudjon. De nem, azért a partnereimben, tehát a civil életemben nem orvosilag, meglátok dolgokat, tehát az biztos.
Most azt gondolnám, hogy magamból kiindulva, hogy mondjuk egy ilyen első eset, mikor először került eléd ugye egy test, az meghatározó. Arra te emlékszel? Tehát teljesen lazán ment
az első boncolásomra?
Igen.
Vagy az azért... nem orvosként volt.
Ja.
Diákként volt, negyedikbe volt.
Béka?
Hát nekünk akkor volt egy olyan, hogy az egy olyan alapszervezet volt, egy kis alapszervezet, ahol a Semmelweis alapszervezet volt, és csupán ilyen reál dolgokkal foglalkoztunk, meg politikával, meg mit tudom én. És akkor, tehát ilyen beszélgetések voltak, meg vendégeket hívtunk, meg nem is tudom, valaki megszervezett, nem én azt tudom, hogy nem én találtam ki, hanem valaki kitalálta azt, hogy mi úgyis egy hát kémia tagozatos gimnázium osztály vagyunk, de menjünk el egy boncolásra. És akkor az orvos továbbképzőbe oda mi a Fene utca, most nem jut eszembe a neve, elmentünk egy boncolásra, ahol aki a patológus volt, egyébként később találkoztam vele, mint traumatológussal. Tehát évek múlva együtt dolgoztam vele, amikor orvostanhallgató lettem. És annak az is lett az eredménye, hogy hát ugye, hát ahogy a diákok, hát ebben, már érettség előtti diákoknál mondjuk ez nem tragédia, látnak egy boncolást, de talán egy kicsit vad ötlet volt, úgyhogy hát biológia tanárnőnkkel mentünk, és az egy kicsit hüledezett is ott a dolgokon. Az egyik kis pajtásunk az össze is esett, tehát volt egy olyan is, hogy síri csend, ugye, hogy csak hallatszottak a különböző zajok. Hát a balog az meg benne lógott a halottba, az ott nézegette, és minden.
De akkor ez egy ember?
Ma is emlékszem, nem hogy egy ember, hát emlékszem, arra 5 kilós mája volt, egy nagyon súlyos májbeteg ember volt az alkoholizmus kapcsán.
Tehát akkor benned sose volt az, hogy egy pillanatra is megálltál volna, és bármilyen viszolygás?
Hát ez az első, ez egyáltalán nem váltott ki bennem viszolygást, hanem egy rettentő érdekes dolognak tartottam. Tehát úgy éreztem, hogy akkor még csak, tehát amíg nem volt meg ez a vonzás, addig éreztem, hogy hát az orvos az egy olyan orvos, tehát van orra és olyan vos és olyan orvos, de hogy az mit csinál igazából nem is. Amikor megláttam, hogy mit tudom én, hogy az embernek, hogy de képekről már hát ismertet, vizsgáztam már belőle, meg mit tudom én. Hát. De akkor is, amikor élőben megláttam, hogy is nézünk, hogy van bennünk egy ilyen kütyű, meg olyan, és olyan szívélyesen fogadott az a patológus is. Tehát az is úgy rögtön elkezdtem mesélni, hogy de ha így néz neki, akkor ez volna, ha úgy néz neki, hát akkor ez egy megtanulható valami. Tehát akkor ezt, hogyha én, hát akkor csak egy kicsit vissza kell fogni. Na, öklendeztem én is. Majd meg még mondom a poént, és mert azért szaga van, meg mit tudom én, és akkor az volt, hogy de azt mondtam, hogy ez megtanult, tehát itt már csak akkor kell spiritus legyen az emberbe, és akkor ezt nagy szorgalommal biztos, hogy előbb-utóbb az ember tényleg fej lehet belőle.
Akkor ott is beindult valami.
Ott annyira beindult, hogy már úgy vetett véget a biológia tanárnő a kérdezgetésemnek, mert a csoport rég kiment, és aztán való kisfiam most már tessék azonnal.
Te maradtál egyedül?
Hát mert olyan érdekesen beszélt ez a Rizskó Zoli nevű patog, nem is tudom, talán már nincs is az országba, elment valahova. És mondom, aztán traumatológus lett, a nagy orrú ember volt, és egy őrült magas, vagy kétméteres fickó, és a nagyon vidám, és olyan érdekesen mondta, és olyan... Szóval azt láttam, hogy nem lesz rossz, ha én ezt csinálom. Tehát ezt az orvoskodás, ez más, és ez nem csak olyan visszafogott dolog, mint ahogy én gondolom róla, hogy csak tanulás, mert addig azt láttam, hogy tanulj kisfiam, mert nem lesz belőle semmi. És akkor tulajdonképpen így mondom, végén ki lettem parancsolva. Na, és a poént akarom mondani, hogy igen, mert még hallgatódok, volt türelme hallgatni, hogy valami jó ki is lehessen nevetni a riportalány, hogy ugye így magabiztosan, meg retned érdeklően végignéztem, és hazamentem, és édes nagymamám túrós csuszát csinált, és úgy szeretem, jó sok szalonnával, és az a szag, ami ott volt, és ettem a túrós csuszát, és elkezdett a számban ugyanaz a szag keletkezni. És azt úgy megcsopta, lenyeltem, és hát akkor majdnem kidobtam. Hát nem hánytam végül is, csak akkor fél a élet. De egyébként azóta se utána, se előtte életemben, de akkor befejeztem a túrósú szervést, és azt mondtam, mama, ezt most ma nem kérem. Belém jött, tehát nem érzéketlenül csinálja ezt az ember, csak ugye más a prioritás, mások a súlyok. És aztán az évekig el is felejtettem, az orvoskoromban már nem sose zavart, bár én a szagokat sose szoktam meg. Tehát
de azóta eszel túrós csúszát.
Ahogy ne. De mondom, se előtte, se utána ilyen nem volt, hanem az volt, hogy ott olyan érdeklődéssel és olyan megszállottsággal, ugye hát kis fiatal daknyos gyerekként néztem ezeket a dolgokat, hogy a naív túrós csúsza falás közben aztán beugrott az élmény, ami hát más óvatosabb embernek eleve ugye már hozzá se kezd, vagy mit tudom én.
Dolgozol még patológusként egyébként?
Hát attól függ, még arra is sor kerülhet. Hát attól függ, hogy nehezítik. Most mondták, ez a időnként van, most már megy ez a műsor azzal, nem is értem egyáltalán ezt a koncepciót az egyetemen, hogy az orvosi működését az embernek meg kell újítani. Ez a gusztustalan pénzvadászat megy ezzel a ilyen továbbképzés, olyan továbbképzés, olyan tiszteletlen, idétlen az egész orvosi működésnek a fenntartása, hogy nem is tudom, mit mondjak rá. Még az is sor kerülhet, csak nem tudom, mennyire nehezítik meg, hogy hiába van meg az embernek a szakvizsgája, meg mit tudom én, hogyha nem mutat ki X boncolást évente, vagy milyen patológiai tevékenységet, akkor akár meg is vonják tőle a működést. Meg. Hát szóval azért nem tudok ilyenre válaszolni, mert nem tudni, hogy mit találtak ki, valami jó kis kapitalista szivatást.
De most ezt nem csinálod.
Hogy egyáltalán csinálhassa az ember. Nem, most nem.
Hát Sanyi, véget ért a műsorunk mára, és akkor szerintem a következő alkalommal folytassuk innen.
Rendben.
Rendben?
Hát a hallgatóknak is lesz türelme hozzá.
És akkor szép estét kívánunk mindenkinek.
Tirádió. A Tirádiót.